ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Istennek népe, Isten beszédét az új szövetségi szentírásból olvasom közöttetek, úgy, ahogy az írva található Péter apostol második levelében, az első rész második versétől a 11. versig a következőképpen. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje ajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akikben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha, és így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és Üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Az Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük neked az élet beszédét, köszönjük a te üzenetedet és igédet. Urunk, megvalljuk előtted, hogy a hétköznapokból jöve hozzád, megvalljuk, hogy bizony mik vagyunk a süketek, a vakok és a szegények, és bizony olyan gyorsan és sokszor tartósan elfeledkezünk mindazokról az ígéretekről és lehetőségekről, amit te adtál nekünk a Jézus Krisztusban. Bocsáss meg, amikor átadjuk magunkat a csüggedésnek, az ürességnek, a feladásnak, vagy éppen inunkat megszakítva még erősebben próbálkozunk a saját akaratunk szerint még jobbak lenni, és még tökéletesebben csinálni a dolgokat. Urunk, bocsáss meg, amikor a lehetetlenség falán törjük össze magunkat, és még nagyobb mélységbe kerülünk. De köszönjük, hogy te azért hívtál most bennünket el ide a te házadba, hogy felüdítsd a mi lelkünket. Ehhez add nekünk a te szent lelked által a te üzeneted megértését. Légy közöttünk, Urunk, a te felüdítő, szeretetteljes jelenléteddel. Urunk, bátorítsd és buzdítsd a mi félelmes szívünket. Azt mondtad, hogy te isteni erőddel adtál nekünk meg mindazt, ami az élethez és a te követésedhez kell. Légy most is jelen ezzel az erővel. Erősítsd meg ellankat, tagjainkat. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket. Bocsáss meg bűneinket, és a te ígéreted szerint légy közöttünk. Krisztusért kérünk, Istenünk. Amen. Istennek igéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található Péter apostol második levele első részében, amit fel is olvastam, és egy verset, a 8. verset szeretném hangsúlyosan a szívetekre helyezni. Ezt mondja a tanúságtétel, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcs termővé igét a mi szívünkben. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy lásd a folyamatot. Gyakran elfeledkezünk az életünkbe arról, hogy egy folyamatban lássuk az életünket. Úgy is fogalmazhatnék, hogy fontos folyamatokra nem tekintünk rá, nem veszük eszünkbe, nem értékeljük, pedig állandóan folyamatok zajlanak bennünk és körülöttünk. Folyamatok zajlanak körülöttünk a munkahelyünkön, aminek vagy részesei vagyunk, vagy közvetlenül nem, de érintenek bennünket. Lelki folyamatok zajlanak bennünk is állandóan, ezek játszódnak le bennünk, és nagyon fontos ezeket helyesen látnunk és értékelnünk. Hiszen az apostoli bizonyságtétel a hitünk útját, a Krisztus követés útját is egy folyamatként ábrázolja előttünk. Ezért lásd a folyamatot, erre hív bennünket az ige. Természetesen hívő emberként mindenki arra vágyik, hogy Isten kivételesen megáldja őt. Hogy Isten kivételes kegyelmében részesüljön. Úgy, ahogy Ábrahám is, amikor Isten elhívta őt az áldások útjára, akkor kóborló arámiként azért indult el, hogy az a jólét, az az áldások, az a békesség, az a gazdagság, az beteljesedjen rajta. De nem annyira népszerű téma közöttünk, és magának, Ábrahámnak is, minden hívő atyának, és azóta is minden hívő embernek meg kellett szenvednie a lelki érés, a fejlődés folyamatát. Tehát az áldások mellett nem annyira népszerű téma az Isten mélyebb megismerése. Ábrahámnak, Jákobnak és Isten népe között sok nagy embernek, akiket ma már úgy tart számon az Új Szövetség, mint hithősök, például Dávid is, meg kellett szenvednie az önismeret útját, nagy bukásokat kellett elszenvednie. Sokukra még az is igaz, ha azt mondanánk, hogy a hitükben hajótörést szenvedtek, hazugnak, képmutatónak, sőt gyilkosnak bizonyultak. Az Isten ismerete ugyanis az, hogy az életünkben még mélyebb kapcsolatba kerüljünk Istennel, hogy ő föltárhassa előttünk a lelkünk mély folyamatait, hogy megismertesse azt, hogy milyenek vagyunk valójában, ez egy fájdalmas folyamat. És a Biblia is arról tesz tanúságot, és talán mi magunk is mondhatjuk, hogy ezt a folyamatot nem spórolhatja el senki. Nem csak, hogy megengedi Isten ezt a folyamatot, hanem szükségünk is van rá. Persze ez mellett folyamatosan kegyelemben és áldásban részesülünk, és Istennek egyetlen ígérete sem fog földre esni, amit az ő népére mondott, be fog teljesedni. De nekünk a személyes hitünk fejlődésének útján tanulásra, imádságra van szükségünk. Az apostoli tanúságtétel úgy kezdi, hogy legyen kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen, ugye a Jézus Krisztus megismerése által. Tehát mintha azt mondaná, hogy Isten megismerése egyenlő Jézus még mélyebb megismerésével, vagy Jézus tanításának a megismerésével, azzal az úttal, ahogy Jézus tanít bennünket, hogy hogyan éljünk. És ehhez az úthoz, a Krisztus követésének az útján, ami átformálódással jár, ehhez mindent meg akar nekünk adni Isten az ő ereje által, a Szentlélek által. Mindent, amihez ehhez szükségünk van. De megfordítva úgy is mondhatjuk, hogy minden tőle jön, minden egyedül tőle jön, ami ehhez kell. Bizonyos vagyok abban, hogy Jézus, amikor ezt mondta, hogy testvérek, barátaim, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, akkor Jézus erre célzott, hogy mindaz, ami ehhez az új életben járáshoz, az Isten követéséhez kell, az egyedül tőle jön. És föl is sorolja az apostol, hogy mi mindent ad meg ehhez nekünk. Kaptunk isteni ígéreteket, amik a mieink, és be fognak teljesedni rajtunk. Sőt, azt mondta, hogy amikor a hitre jutunk, a Szentlélek által isteni természet részesévé válunk. Isten ereje bennünk munkálkodik. Aztán meg akar bennünket erősíteni abban a bizonyosságban, hogy Jézus Krisztus kegyelme által üdvösségünk van, és megmenekültünk a világra váló pusztulástól, és üdvözült gyermekként járhatunk már itt a világban. És azt mondja végül az apostol, és mindezzel együtt azt is meg akarja nekünk adni, hogy a hívő életünket hitelesen éljük, erőben éljük, igazságban éljük. Azt mondja az apostol, hogy mindehhez 8 dologban kell fejlődnünk az életben. Mi ez a 8 dolog? Egymásból kiindulva sorolta föl az apostol. Én most csak így önmagában ezt a 8 dolgot szeretném felolvasni. Tehát fejlődünk el a hitben, az igaz emberségben, az ismeretben, az önuralomban, az álhatatosságban, vagyis a kitartásban, a kegyességben. A kegyesség itt nem valamiféle kenetes kegyeskedést jelent, hanem spiritualitásban, azaz lelkiségben kell fejlődnünk. És ebből következik, mindezekből következik ugye a beteljesedése, a testvéri szeretet, sőt azt mondja az apostol, minden ember iránti szeretet. Szeretni tud a hívő embereket, az Isten népét, minden nyomorúságukkal, hiányosságukkal együtt, és szeretni tud a sokszor bántó, támadó, világi embert is. Tehát azt mondja az apostol, hogy ebben a 8 dologban fejlődnünk kell, és hogy ez egy folyamat. Ez egy olyan folyamat, amit senki nem spórolhat el. Ugyanis a hit az nem annak a bajnoksága, hogy mi minél könnyebben és gyorsabban elhiszünk bizonyos igazságokat. Tehát a hit útja az nem az elhívés bajnoksága. Mert ha csak ennyi lenne, akkor ez sokszor egyenlő lenne a hiszékenységgel, hogy elhiszünk dolgokat, és akkor rendben vagyunk, mi elhittük az igazságot. Az apostol azt mondja, hogy ezzel kezdődik a dolog, de ennek az életben kell gyümölcsöt teremnie, kiteljesednie. Meg kell, hogy legyen bennetek, mondja az apostol, mindezek a dolgok. Sőt, teljesedjenek ki bennetek, jussanak teljességre bennetek, váljanak láthatóvá ti életetekben. Mert egyik sem automatikusan jellemző ránk. Sem a hitre jutásunk előtt, sem a hitre jutásunk után nem jellemzőek ezek a tulajdonságok, vagy a keresztény karakternek ezek az elemei. Mert ugye a hit nem csak bizonyos igazságok elhívése, hanem lélekben és igazságban vezetett élet. És az apostol is belátja, és ezzel vigasztal is tulajdonképpen bennünket, hogy ehhez idő és folyamat kell. Nem lehetünk se perfekcionista tévelygők, hogy kész vagyunk és rendben vagyunk azért, mert hittünk az igazságban, és már is krisztusi szeretetteljes karakterekké váltunk. Tehát ne legyünk ezek sem, mert ez a fals, hamis tanítás. Mikor Péter apostol írta ezt a levelet, akkor pont olyanoknak írta, akik ebben tévelyektek, hogy bizonyos tévtanítók azt hirdették nekik, hogy mivel kegyelemből hitáltal van üdvösségetek, és a cselekedeteiteknek sem az, hogy hogy éltek, sem az, hogy mennyire jót tesztek, nincsen jelentőség az üdvösségetekre nézve, ezért tulajdonképpen mindegy, hogyan éltek. Az a lényeg, hogy higgyetek az igazságban, higgyetek Jézusban, és ennyi a lényeg. És azt mondja Pál, hogy nagyon tévelyektek. Mert mind a hitetekből, abból az igazságból, amit Istentől kaptatok, és aminek a magvait a szívetekbe helyezte, abból élet következik. De ehhez idő kell, és egy folyamat, amit kell, hogy láss az életedbe. Azért se ne legyél ilyen tévelygő, se ne legyél olyan, aki föladja és elcsügged, azért, mert türelmetlen magával, és azt mondja, hogy na hát én már egy jó ideje hitben járok, de mégse változott annyit az életem, gyengeségbe járok, visszaesek, rajta már az Isten se tud változtatni. Ez is épp ugyanolyan hazugság. Lásd a folyamatot, fogadd el ezt a folyamatot, fogadd el a folyamattal együtt járó vajúdásnak a kínjait, mert ez nem más, mint szülés. Ez nem más, mint születés. Az a kérdés, hogy te akarsz-e ebben az életben újra kínok és fájdalmak között újra születni? Vagy azt mondod, hogy nem. Neked ez az élet úgy, ahogy van, ez így kielégítő. Pedig Jézus erre hív bennünket, hogy szülessünk újjá. És hogyha meggondoljuk azt, hogy a születés és az élethez képest mennyire rövid időszak a szenvedés, a vajúdás és a kínok, akkor logikusan is azt kell, hogy mondjuk, hogy megéri. Nem választhatjuk azt, hogy maradunk olyanok, amilyenek vagyunk. Ugye, hát többször mondtam ezt az idézetet egy igehirdetőtől, hogy Isten úgy hív téged, engem, mindannyiunkat, ahogy vagyunk, és úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk. De ez túlságosan szeret bennünket ahhoz, hogy olyannak hagyjon bennünket, amilyenek vagyunk. Nem akar olyannak hagyni téged. Vállald ezt a folyamatot. Vállald ezt a folyamatot, amiben engedsz az Istennek, engedsz Jézusnak és a Szentléleknek, hogy ez a 8 dolog, a hit, az igazemberség, az ismeret, az önuralom, a kitartás, a lelkiség, a testvéri szeretet és a minden ember iránti szeretet kiábrázolódjon az életedben. Tehát fals gondolkodás az, hogyha azt gondolod, hogy te már tökéletes vagy, mert hiszel. Az is fals gondolkodás, fals, hogyha azt mondod, hogy mivel nem tudtál eddig győzedelmes életet élni, ezért elcsüggedsz és feladod. De az is fals gondolkodás, hogyha ez egy cselekvési kényszert okoz nálad, és azt mondod, hogy össze kell szednem magam, még erősebben próbálni, biztos bennem sokkal több erő van, csak nem eléggé próbáltam, majd ha még jobban, még erősebben. Tévedés, ne esség, nem a motivációval van baj. A motiváció az nagyon jó, ha az ember egy tökéletesen, szépen, a lehető legjobban akarja végezni a hivatását, és a családi életét, és a munkáját, és mindaz, ami fontos számára az életben. Nem erről van szó, itt arról van szó, hogy a hitben való járás útján te nem fogsz előre jutni még erősebb próbálkozással, önmagad nyaggatásával, vagy elítélésével. Mert egyedül Krisztus által tudsz előbbre jutni, ez egy folyamat, ez egy út, és jár kínokkal és fájdalommal is. Egy bizonyságtételben olvastam, ahol egy keresztény szerző híres könyvében, most nem tudom szépen magyarra fordítani, arról szól ez a könyv, hogy hogyan lehet szépen írni. És ebben a könyvében hogyan lehet szép könyvet írni, írásos művet alkotni. És azt írja, hogy sok író csak a végtermékre, az utolsó sorokra koncentrál, ahelyett, hogy miként gondolkozzon, tervezzen, szervezzen, és miként valósítsa meg az írásnak a folyamatát. Tehát sokunkon van egy ilyen kényszer, biztos, hogy ez a munkáltatói környezet, aki cégeknél dolgozik, vagy olyan helyen, ahol bizonyos verseny vagy határidők vannak, produkálni kell, projektet megalkotni, vagy csodálatos terméket létrehozni. Van egy ilyen kényszer, hogy a végtermékre és annak minél hamarabbi elkészülésére koncentráljunk. És sokszor ezt a hibát, mert ez lehet, hogy a vállalati világban nem hiba, hanem erény, de a keresztény életben is elkövetjük ezt, ami ott hiba. Mert a keresztény életben is sokszor csak az áldásokra és a gyümölcsökre koncentrálunk, arra, hogy mit nyerhetünk azáltal, hogy hívő emberek vagyunk, hogy miért jó nekünk, ha hiszünk, Isten biztos vigyáz ránk jobban, biztos áldásokat nyerünk, stb. Ugye ezek mind gyümölcsök, amik jók, és amire ígéreteink vannak, hogy igen, Isten mindezt a jót, ami az élethez kell, meg akarja adni. De már a folyamatban is erre a végtermékre koncentrálunk csak, hogy miért nem áldottabb az életem, miért nincsenek nagyobb sikereim, miért érzem magam ilyen elesettnek és magányosnak, miért vagyok én ilyen? Hát biztos, hogy én rontottam el valamit, és sokszor nem arról van szó, lehet, Isten szent lelke adja meg, hogy mindenki lássa azt meg azt, hogy mit rontott el az életében, és mit kell változnia, vagy milyen bűnei vannak, amikben még most is él. Tehát ez mind normális folyamat. Én arra célzok, hogy ezt a hibát ne kövessük el, hogy csak állandóan hőmérőzve magunkat azt figyeljük, hogy milyen gyümölcsök és áldások teljesedtek már be rajtunk. És ugye, hogyha nem, ha éppen a vajudás kínjainak szakaszában vagyunk, akkor pedig föladjuk. Egy keresztény író az egyik könyvében világít rá erre az igazságra. Azt mondja, hogy igen, elhanyagoljuk a krisztusivá, a Krisztus jellemére való formálódás folyamatját, elfeledkezünk a gyökerekről, ami elégedetlenséghez vagy meddő próbálkozásokhoz vezet, írja. Valóban nekünk az egész folyamatot kell látni, a gyökereket is. Hogy az egész onnan indul ki, hogy Krisztusban gyökerezünk, ő belőle táplálkozunk, és ő belőle fogunk majd termést is hozni. Az apostoli tanítás tehát figyelmeztet bennünket, hogy a Krisztust követő életet is folyamatként kell látnunk. A Krisztus követő élet is egy folyamat következménye, csak Krisztus által jöhet létre. Egyre nagyobb mértékben jellemzővé kell, hogy váljanak ránk nézve ez a 8 tulajdonság. Sokszor úgy gondoljuk, talán első olvasatra így is hangzik, hogy hát ezek olyan tulajdonságok, amik egyik keresztényben jobban megvannak, a másikban kevésbé, vagy éppen az egyik keresztényben csak 3 vagy 4 jellemző, a másikban a másik 3-4. Hát itt az apostol egy egységben láthatja ezt velünk, és azt mondja, hogy minden egyes hívő emberre ez jellemző kell, hogy legyen, sőt egyre jobban teljességre kell, hogy jusson az életünkben a hit, az igaz emberség, az ismeret, a tudás, az önuralom, a kitartás, a lelkiség, a testvérszeretet és minden ember iránti szeretet. Valaki így fogalmazta ezt meg, összefoglalva a fő üzenetünket, hogy a keresztény élet folyamatos tanulása az Istentől való függésnek. A keresztény élet folyamatos tanulása az Istentől való függésnek. Természetesen, hogyha épp nehéz lelki időszakon mész át vajudások között, akkor első hallásra, vagy talán egyből úgy érezzük, hogy hát ez még nagyobb terhet, egy újabb terhet rak ránk, ami alatt még jobban roskadozunk, hogy mit jelent ez, hogy az Istentől való teljes függés, hát ez mekkora teher, hát ez mit jelent? De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ez nem egy újabb teher, hanem ez a valódi megpihenés. Ez a valódi elpihenés Istenben, Jézus Krisztus által, hogy tanulod a tőle való függést. Gondoljunk arra, amikor Jézus szolgálata kezdetén 40 napig hin volt a pusztában, és böjtölt, és ugye miközben nyilvánvaló, hogy amellett, hogy az egyetlen jelenlét az ő életében az atyával való kapcsolat volt akkor a 40 napon keresztül, biztos, hogy kínokat, nem csak az éhség, hanem más egyéb kínokat is átélt lélekben. De azt olvassuk, hogy miután a sátán megkísértette, és ő, mivel ismerte az írásokat, a kísértésnek ellenállt, és nem bukott el, végül angyalok szolgáltak neki. Miért? Mert teljesen ráhagyatkozott az atyára. Teljesen rábízta magát. És ez a mi életünk, hogy ezt tanuljuk, az Istentől való függést. És ez nem kell, hogy egy újabb teher legyen, vagy egy előírás a parancsolatok közül, hanem itt el kell jutnod idáig lelkileg. És én azt gondolom, hogy Isten gondoskodik arról, hogy az életünk nehéz helyzeteiben és kilátástalan helyzeteiben eljussunk idáig, hogy magunktól, szívünk szerint vágyunk arra, hogy elpihenjünk Jézusnál, és hogy tőle függjünk, és hogy rá tudjuk bízni az életünket. Én biztos vagyok benne, hogy amikor Jézus mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megvagytok fáradva, és terheket hordoztok, és én nyugalmat adok nektek. És akkor ezt így folytatja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és vegyétek fel az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Lehet, hogy ezt a gondolatot, hogy a keresztény élet folyamatos tanulás az Istentől való függésnek, ezt egy tehernek és igának látod, vagy érzed első hallásra. De Jézus azt mondja, hogy ez egy gyönyörűséges és könnyű teher, az elpihenés. Hogy föladod a saját eddigi próbálkozásaidat, és engedsz Jézusnak, és nála pihensz el, és ráhagyatkozol. És azt mondja az apostol, ha így teszel, nem leszel gyümölcstelen. Így olvastuk, mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Úrunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Legyünk gyümölcstermők, úgy legyen. Amen. Urunk Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy a te igéd igazság, és hogy az élet és az igéd az örök élet beszéde. Urunk, köszönjük, hogy fontos folyamatra világítottál rá az életünkbe. Urunk, megvalljuk előtted, hogy ahogy ezt megértsük, és ebben a folyamat sodrába kerüljünk, valóban szükségünk van rá, hogy megváltoztasd a mi gondolkodásunkat és szívünket. Urunk, bocsáss meg, hogy mi sokszor azt is tehernek érezzük, sőt félünk és rettegünk, ami által te a legnagyobb áldást készíted. Bocsáss meg, amikor természetünknél fogva tartunk távolságot tőled, mert oly terhesnek érezzük, hogy tőled függjünk és rád hagyatkozzunk. Köszönjük, Úrunk, hogy te gyönyörűségről beszélsz, és könnyű teherről. És köszönjük, hogy arról beszélsz, hogy megnyugvást találhatunk te nálad, Jézus, mindazok, akik megfáradtak és terheket hordoznak. Valóban sokan belefáradtunk már a saját magunk próbálkozásaiba és csődjeibe. Bocsáss meg, amikor hamis gondolkodásunk vagy hamis tanítások szelében vergődtünk és szenvedtünk lélekben. Urunk, kérünk, hogy te vezess bennünk tovább ezt a folyamatod igéd és szent lelked által. Te legyél az, akinek a jelenlétében megszületik az az új, amit Te akarsz mindannyiunkban. Köszönjük, hogy mindez igaz lehet ránk, amit a Te igéd mondott. Köszönjük, hogy ehhez adtál nekünk ígéreteket, ehhez megmutattad nekünk az igazságot. Köszönjük, hogy biztosítottál bennünket arról, hogy Jézus által üdvössége van minden Krisztusban bízó léleknek, aki hozzá menekült, aki megvallott a bűneit, és új életet kezdett vele. És köszönjük azt, hogy mindehhez még a Te isteni erőd és szent lelked további ajándékokat akar adni. Urunk, add, hogy magunktól vágyjunk erre, kérjük tőled, jöjjünk hozzád Jézus, nálad elpihenni. Urunk, könyörülj rajtunk, add meg nekünk ezt a kegyelmet, üdítsd fel a mi lelkünket, és add meg ezt az erőt a hétköznapokban is. Köszönjük, hogy Te most is irgalmasan és kegyelmesen bántál velünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te kezedbe tehetjük betegjeinket, gyógyulásért imádkozva, Jézus. Köszönjük, hogy Te eléd vihetjük azokat, akik megbetegedtek lélekben, magányosak, vagy az életet föladni készülnek, hogy találjanak célt, reményt és embert, aki segít nekik. Lehet, hogy éppen Te hozzád segítik őket. Imádkozunk magyar népünkért, imádkozunk azokért, akik a gyász terhét hordozzák ezekben a napokban, vigasztald meg őket élő reménységgel, aki Te magad vagy, Jézus. És imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik segítségül hívják a Te nagy nevedet, hogy a Te dicsőségedet, a Te erőidet mutasd meg rajtuk, könyörülj, Krisztusért kérünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását. Békesség és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.